Ez itt továbbra is az Energia Info, az Inforádió energiaipari magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Hlavai Richárd. Folytatjuk a beszélgetést Plecser Tamással, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjével.
A zöld energiatermelés és a fejlett világban mennyiben tudja ezt vajon ellensúlyozni? Hiszen nyilván a fejlett világ nem fog csak azért többet fizetni az olajért, gondolom én, hogy az arab országoknak, vagy az olajtermelő országoknak a költségvetési egyensúlyban legyenek.
Jó eséllyel az igazi nagy csapás, ugye a kitermelő országokra még várat magára, ez pedig való a keresleti oldalról jöhet. Ugye volt egy kínálati oldali csapás, amit az amerikai palaolajtermelők tettek arab és egyéb kitermelő országokra. Ugye, de az igazi nagy csapás az valóban a keresleti oldalról lehet, hogyha a megújuló energia és az elektromos mobilitás olyan mértékűvé válik, ami ugye csökkenti az olaj iránti keresletet. Én azt gondolom, hogy erre azért várnunk kell még. Tehát igazából az áttörés valószínűleg egy 5-10 év múlva lehet az elektromobilitásban, amikor remélhetőleg ez már olyan versenyképes áru lesz, ami miatt tömegestül elterjedhet, és ami lényegében ugye az olajkeresletre is mérhető hatással lehet. Ha ez bekövetkezik, akkor az egy komoly csapás jelent ezekre az országokra, és komoly erővel kell őket alapjaikban megváltoztatni, különben fenntartatlan lesz a fejlődésük.
Az olajárat keresleti oldalon hosszú ideig Kína irányította. Ez a lépés is Kína kezében van? Tehát igazából az a kérdés, a fő kérdés, hogy mondjuk Kína mikor vált át elektromos közlekedésre? Nem. Vagy Európa is elég ehhez önmagában?
Valószínűleg az áttörés az inkább a gazdagabb fejlett országok felől jöhet, tehát itt az első államokra, illetve Európára kell gondolni. Hozzáteszem persze azt is, hogy Kínában is nagyon komoly fejlődése van ennek az elektromobilitásnak. Ennek inkább környezetvédelmi okai vannak. Ma ugye a legnagyobb probléma Kínának az az, hogy hogyan tisztítsa meg a gazdaságát. Rendkívül környezetszennyező módon gazdálkodnak és élnek ők, és ez most már az ottani embereket is nagyon zavarja. Úgyhogy ezek a fő irányok. Kínával kapcsolatban egyébként az látszik most, hogy azért a nagy energia növekedésük az valószínűleg már megszűnt, tehát jóval lassabb növekedést mutat az utóbbi 2 évben Kína energia felhasználása, mint korábban. Viszont a stafétabotot átvették mások, például India, de az utóbbi 1-2 évben nagyon komoly növekedést láttunk, például Európából is, vagy az Egyesült Államokból is. Az alacsony olaj és energiaárak ugyanis itt is egy komoly felhasználás növekedéstre ösztönöznek.
Az egyébként, hogy néhány nyugat-európai olajcég, nagy olajcég, például a Statoil gyakorlatilag szinte teljes mértékben hátrafordította a fosszilis energiahordozóknak, és inkább szélenergiát termel ma már, hogy ott ruház be. És ugye a Shell is elindult, a BP is elindult ebben az irányba, hanem is olyan mértékben, mint ugye a Statoil. Ez mit jelent? Lemondtak már az olajról, vége az olajkorszaknak számukra, vagy egyenlőre csak kiigazítás történik, és próbálnak alkalmazkodni?
A Shell-nek volt egy nagyon érdekes prezentációja a múlt héten, ami pont arról szólt, hogy hosszabb távon kell felkészülni egy alacsony energiaárra. Tehát az ő politikájuk korábban az volt, ami hasonlóan a többi olajcéghez, hogy ha magas olajár volt, és volt bőven ugye rendelkezésre álló tőke, akkor ők nagy projektekbe, nagy volumenű beruházásokba kezdtek. Most ők azt mondják, hogy csak akkor ruháznak be, hogyha egy adott projekt egy jóval alacsonyabb áron is megtérül. Tehát egy sokkal óvatosabb, sokkal kimértebb beruházási politikát hirdettek meg, és nyilván ez a fajta hit, ez ösztönzi ezeket a cégeket arra is, hogy az olaj- és gáziparon túl is nézzenek, és adott esetben megújuló energiába fektessenek. Ugye a megújuló energiánál látjuk azt, hogy egyre több helyen ma már dotáció nélkül is megéri megújuló energiába fektetni, ez pedig arra ösztönzi ezeket a cégeket, hogy beruházzanak, hiszen nem kell azt a politikai kockázatot vinniük, hogy ott esetben egy támogatási rendszer megváltozik egy országban. Úgyhogy látjuk ezt, hogy ez bekövetkezik, és jó eséllyel ezt nem csak a Shell-nél, a BP-nél és a Statoil-nál, hanem a többi cégnél is látni fogjuk. Még egy érdekesség van egyébként a Shell stratégiájában, hogy ők a földgázra helyezik a hangsúlyt. Azt gondolják ugyanis, hogy a megújulók mellé mindenképpen a földgáz jelenléte fontos, hiszen ezzel lehet olyan úgynevezett backup kapacitást biztosítani, ami szükséges ahhoz, hogy egyenletes és kiegyensúlyozott legyen az ellátás.
Tehát a földgáz lehet a híd technológia, mondjuk a tisztán zöld gazdaság és a fosszilis gazdaság között?
Igen, ők azt vélik, hogy a földgáz évtizedei jöhetnek, hiszen a földgáz lehet egy olyan kapocs, ami segíthet mondjuk később egy teljesen tisztán megújuló energiára épülő gazdaság kiépítésében.
Akkor menjünk most egy picit visszafelé, hogyha itt majdnem tulajdonképpen körbeértünk, ugye az amerikai szankciókról beszéltünk, ami például az északi áramlat földgázvezetéket érinteti, aztán szó volt Katarról, amelyik Szaúd-Arábiával ellentétben nagy gázhatalom. Tehát ha jól értem, akkor Szaúd-Arábiának lassan lefelé áldozik a csillaga, és Katarnak pedig jön felfelé, mint gáznagyhatalomnak. Például az ellentétben benne lehet ez, hogy ezt látják világosan, hogy Katarnak komoly jó évtizedei lehetnek?
Ez teljesen így van. Ráadásul ugye a fő ellenség Irán rendelkezik a világ legnagyobb gázkészletével, ami hát valóban, ha ilyen szempontból nézzük, ez biztos, hogy a szaudiakat komolyan bántja.
Ez mit jelentett egyébként a világgazdaság szempontjából? Tehát nagyon másképp fog kinézni az a világgazdasági modell, amikor a gáz és a megújulók jelentik a meghatározó részt a jelenlegi fosszilis bázissal szemben?
Hát nyilvánvalóan, tehát azért ez az olaj relatív erejének a leértékelődését jelenti, és ugye egy teljesen más alapú gazdaságot jelenthet. Ugye adott esetben a földgáz beépülhet a szállításba is komolyan. Ugye vannak most olyan tervek, hogy az európai autógyártók, amelyek nagymértékben a dízelre helyezték a hangsúlyt, és amiről ugye az utóbbi két évben kiderült, hogy környezetvédelmileg nem megfelelőek, hogy ezek az adott esetben ezek a gyártók például sűrített földgáz irányba menjenek el. Úgyhogy tulajdonképpen ez akár direktben is egy komoly konkurenciája lehet a kőolajnak.
Ez mennyiben alakíthatja át? Ugye arról beszélt az imént, hogy nyilván nagyon sok ország, és hát látjuk például Venezuelában a közbiztonsági vagy a belpolitikai állapotokat, hogy az olajárcsökkenés hova vezet. Tehát látunk néhány országot a világban, akiknek az olajárcsökkenés az drasztikus, tragikus fordulatokat jelenthet. Ha a földgáz veszi át mondjuk az olajnak a szerepét, ez mit jelenthet világgazdaságilag? Hiszen ezek az országok nyilván nem fognak fogyasztani, itt komoly feszültségek lesznek. Mivel kell számolnunk?
Hát nyilvánvalóan egyrészt lesz egy közel-kelet, ami rendkívül instabil lesz. Ugye Szaúd-Arábia nem csak önmagának, de több más szunita országnak is komoly pénztranszfert biztosított az elmúlt évtizedek során, tehát ez egy nagyon komoly változást fog jelenteni. Másrészt át fog kerülni a kitermelés központja, illetve a nyersanyag kitermelés más országokban, ahol ugye gázból van többlet. Gázból egyébként az olajjal szemben sokkal nagyobb a kínálat, és sokkal jobban elszórt a világban. Ugye a kőolajból látjuk azt, hogy van egy nagyon komoly koncentráció, ez a arab öbölés környéke. Gáz esetében egy sokkal szerencsésebb helyzet van. Gázból gyakorlatilag mindenhol sok van, és sokkal jobban szétszórt ez a fajta gáz elérhetőség, mint az olaj.
Például Oroszországban is meglehetősen nagy mennyiségű földgáz van.
Például Oroszországban is, de szinte máshol a világban is, ugye az utóbbi években komoly felfedezések voltak például Kelet-Afrikában, de megemlíteném mondjuk Argentinát, ahol mondjuk palagázból van hatalmas mennyiség, de ha csak a közelünkben nézzük, a földközi tenger medencéje hatalmas mennyiségű földgázzal rendelkezik. Cipruson volt az utóbbi években egy hatalmas felfedezés a Fekete-tengerben, az Eni nevű olasz cégnek az Egyiptom partjainál volt egy hatalmas felfedezése, illetve például Izrael partjainál is rengeteg gázt találtak. Ennek köszönhetően egyébként Izrael energiából önellátó lett, sőt, most már exporton gondolkodik.
Ha mindezeket az előfordulásokat kiaknázzák az országok, tehát gyakorlatilag egy picit demokratizálódik az energiaforrásokhoz való hozzáférés, ugye szokták ezt mondani szociológusok, politológusok, ez mit jelentett nagyhatalmi szempontból? Hiszen most azt látjuk, hogy igazából van néhány erőközpont, amelyik mondjuk a földgáz és az olajellátást kontrollálja.
Ez politikailag érdekes fejleményt jelent, mindenképpen egy hangsúlyeltolódást jelent. Ezt egyébként valahol a közel-keleten én azt gondolom, hogy látjuk is, hiszen ha az Obama politikát figyeltük, akkor az jellemző volt, hogy például Iránnal egyre barátibb viszony kezdett kialakulni, Szaúd-Arábiával pedig a viszony kezdett valamilyen szinten romlani. Úgyhogy ennek látható jelei vannak, azt gondolom, a piacon, és nyilván ez bizonyos országokat jelentősen felülfordul, fog a jövőben súlyozni, bizonyos országokat pedig politikailag ugye alacsonyabb súlyra fogja értékelni. Ez a folyamat már most is zajlik.
Beszéljünk egy picit Magyarországról és a magyarországi földgázfogyasztóknak a lehetőségeiről. Ugye ezt érintettük már, hogy nyilván alkupozíció szempontjából az jó lenne, hogyha minél több forrás elérhető lenne Magyarország számára. Hogy állunk ez ügyben most? Hogy látja? Rövid távon vagy középtávon?
Alapvetően Európa szerepe és Európa lehetőségei javultak. Ugye már említettem, hogy a hagyományos importforrások mellett, tehát Oroszország, Algéria és Norvégia mellett egyre nagyobb szerepe lehet a cseppfolyós földgáznak. Ez mindenképpen egy olyan alkupozíciót jelent majd Európának és az európai országoknak, amelyek hosszú távon biztosítják azt, hogy a földgázára nem fog drasztikus mértékben megemelkedni. Úgyhogy ilyen szempontból egy szerencsés helyzet van. Én azt hiszem, hogy ha sikerül Horvátországgal megegyezni, egy 5 éven belül ennek a kröki terminálnak van létjogosultsága, és adott esetben ezen keresztül olcsón be lehet gázt hozni, vagy legalábbis olyan áron, ami az orosz gázzal versenyképes. Még egy érdekessége lehet egyébként Magyarországnak, hogy még egy érdekes terület van, ahonnan olcsó gáz jöhet, ez pedig a román Fekete-tengeri lelőhely. Itt ugye a tervek szerint egy 3-5 milliárd köbméternyi új gáz kerülhet a piacra, ami hát ugye majdnem annyi, mint Magyarország fogyasztása. A legutóbbi ötletek szerint egyébként a képtendő vezeték Magyarországon végződne, tehát a magyar FGS kezében lenne egy olyan lehetőség, hogy ezt a földgázt a saját piacain, illetve a közeli exportpiacokra árulja.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották. Ezzel véget ért az Energiainfo, az Inforádió energiaipari magazinja. Találkozunk egy hét múlva, hétfőn este 8 órakor. Addig is köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Hlavai Rihárdot hallották. Minden jót, viszonthallásra!